Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre a mai estére is megőriztél, és elhoztál bennünket. És köszönjük, hogy újra szólsz, és szól a te hangodból a jóság. Segíts, hogy a lelkünk megfeszüljön a hallásban, segítsen, és valóban tudjunk úgy ma is a te igéd erejéből, világosságából, áldásából átvenni, hogy az utunk, amelyen járunk, erővel telibb, tisztább, egyértelműbb, céltudatosabb lehessen. Látod, Urunk, hogy az értelmünket valóban, ahogyan ebben az énekben is énekelni szoktuk, sokszor sötétség fogja be, annyi minden felhő, lelki felhő kerekedik ott, ami lelkünk egén, és olyan sokszor olyan, mintha a nap fénye, a világosság nem érhetne át rajtuk. Kérünk téged, hogy oszlasd el ezeket a felhőket. Kérünk, hogy a te világosságoddal világítsd meg az értelmünket, elménket. Segíts, hogy a gondolataink tiszták, szabadok, benned mégis elrejtettek legyenek. Hogy a te gondolataid hassák át a mieinket, és legyen ez a mi életünk valódi, felszabadító ajándéka. Látod, hogy mi mindenre gondoltunk ezen a mai napon is. Látod, hogy mi minden terelte el a gondolatainkat rólad. Látod és tudod, hogy mi mindennel küzdünk, mi mindent szeretnénk érteni, de nem értjük, szeretnénk nem érteni, de gyakran mégis elénk kerül. Segíts bennünket, hogy amikor a te igéd a mi értelmünket is megcélozza, akkor legyen ott bennünk az imádságos készség, hogy Urunk, valóban újítsd meg a mi értelmünket. Fordítsd önmagadhoz, fordítsd a te gondolataidhoz, hogy ezek a magasabb gondolatok legyőzzék a miénket, ami valóban jóval alantabb van, mint a tiéd. És kérjük a te igédet, mint a lehulló esőt, ahogyan mondod, öntözd meg a mi szívünket, ne térjen hozzád vissza üresen, hanem hagyj végezze el azt, amiért elküldted. Kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében, édesatyánk, szent lelkeddel, ma este is, formálj, újíts, erősíts, és ajándékozz meg minket. Amen. Ma este is olvasom az Úr Jézus szavait, ahogyan ebben a beszélgetésben a legfőbb parancsra hívja fel a figyelmünket. A Márk írása szerinti örömhír 12. fejezetéből a 28. verstől kezdődően. Ekkor odament az egyik írás tudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül. Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írás tudó ezt mondta neki. Úgy van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki, nem messze vagy Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt, a legfőbb ez, halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Szeretett testvérek, hálás a szívem, hogy együtt lehetünk újra, vagy mondhatom így, hogy együtt lehetünk még mindig, hiszen egy-egy lépést teszünk, és ezen a lépésen nem vagyunk egyedül, hiszen egymás társai is lehetünk itt a gyülekezetben. Azon a csodálatos úton, amelyen a teljesség útján járunk, a legkiválóbb úton, a legfőbb parancs szerint, a szeretet útján. És ez a teljesség, ez az egész bomlik ki most előttünk, úgyhogy a részei ennek az egésznek a tükrében kerülnek elénk, hogy egybe épüljön, és együtt lássuk mindazt, amit Urunk parancsol nekünk, aki egyedül az Úr. És a szeretet kérdésében, a szeretetről való együtt gondolkodásban nem a magunk, nem a mások, hanem Isten igéje vezet bennünket, az ő gondolata, mégpedig úgy, hogy többet beszélünk most az Isten iránti szeretetről, mint az egymás iránti szeretetről. És ennek a hangsúlyát, ahogyan vasárnap is elkezdtük ezt a sorozatot, tulajdonképpen hallottuk, kitettük, hogy ez a legkiválóbb út, és különösen is, amikor már ehhez a legfőbb parancshoz érkezünk, egyértelműsíti, hogy Jézus, ahogyan az Ószövetségben kijelentetett, megerősíti, hogy az Isten iránti szeretet megelőzi az egymás iránti szeretetet. És ez a sorrend, és ez az arány nem cserélhető fel. Hiába akarjuk egymást szeretni, ha nem szeretjük az Urat így igazán és teljesen, ott sem fogunk tudni igazán abban lenni, amire Isten bennünket elhívott. Ezt szükséges, és ezt érdemes hallanunk, tudatosítanunk, és ahogyan az izraelitáknak is ez a bizonyos sömája, amit fölidéztem, úgy hangzik el, hogy halld meg Izrael, hogy reggel és este a hithű zsidók elmondják ezt. Nagyon fontos életgyakorlat ez. Lehet ez persze úgymond egyfajta furcsa rutinná, de ha belegondolunk ebbe, milyen jó lenne, ha mi is elmondanánk, magunkban felidéznénk, vagy hangosan kimondanánk, halld meg Izrael, és ezt magunknak, a lelki Izraelnek is mondjuk, halld meg az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Sokféle Úr akar Úrrá lenni az életünkön. Milyen nagyszerű dolog, ha ki tudjuk mondani, hogy a mi Urunk egyedül Úr. Ő a mi Istenünk. És a hozzá fűződő kapcsolatunkban nem önmagában az engedelmesség, nem önmagában, és persze mind ebben benne rejlik ez, amit hallunk, nem a szolgai alázat, hanem ebben a kapcsolatban a legfőbb a szeretet. A szeretet. Mégpedig a teljes szeretet, ami kizárólagosságot, és ezt a szót használom most, egészséget jelent. A teljes szeretet egészséget jelent ez minden tekintetben, mert a valóban egészséges kapcsolat Istennel az atya és a gyermekei között, a vőlegény és a menyasszonya, a férj és a feleség közötti kapcsolatban, ugye képben jelenik meg, és ez a szeretet nem lehet részleges, mert ez nem méltó ezekben a kapcsolatokban. Nem lehet úgy benne lenni, hogy csak úgy egy kicsit, csak úgy részben, csak úgy félig meddig. Vagy igazán, vagy teljesen, vagy egészségesen, vagy igazán sehogy. Nem véletlen az, hogy amikor a jelenések könyvében az Úr Jézus a gyülekezeteket megszólítja, akkor az egyik esetben jól emlékeztek erre, arra a dologra is felhívja a figyelmet, hogy nem lehet az ember úgy, hogy langy meleg állapotban van, hogy hát igen, is egy picit van benne hő, meg azért nincs is elég benne. Legyél hév, legyél lángoló, legyél az életedben ilyen módon jelen az Isten kapcsolatban. Ezért kell nekünk ezen a héten is, aztán napról napra, nem elfelejtve ezt, hanem napról napra újra és újra idézve a teljesség igényével gondolni az Isten kapcsolatunkra. A teljesség igényével foglalkozni az Isten kapcsolatunkkal. Hiszen erre indít bennünket az Úr. Ezt parancsolja, ez az ő útmutatása, és ez az, amelyen keresztül valóban az történik, az valósul meg, amiért mi vele kapcsolatba kerültünk. Mégis, amikor ezt elmondom, az is megfogant bennem, hogy a kérdés, amit már részben eddig is feltettem, megjelenhet bennünk. Hát valóban lehetséges ez? Lehet ez a teljesség, ez az egészség, ez a teljes lefoglaltság, ez az egyedülvalóság, ez az egyetlenszerűség az életünkben? Nem túlzás ez? És azért tesszük fel ezt a kérdést, mert érezzük a magunk részleges részét ebben. Érezzük, hogy lehet, hogy ez a kihívás, de olyan, mintha ez elérhetetlen lenne. Mintha ez nem valósulhatna meg. Nem csak áltatjuk magunkat ezzel. Ezek az esték nem csak valahogy olyan ébresztők, de aztán tényleg valahogy úgy is ki fog aludni ez a láng, mert úgy nem tud teljes lánggal égni. Először is tegyük helyre és tegyük tisztába, hogy amiről most szó van, az nem az emberi gondolatok világa. Az nem arról szól, amit mondjuk egy lelkipásztor gondol az Isten kapcsolatról, és akkor megpróbálja ezt átadni a gyülekezete tagjainak. Nem emberi gondolat hangzik most. Isten üzenete szólal meg. Isten kijelentése. Isten elkötelező parancsa. És ez azért nagyon fontos, mert nem az szerint kell erről gondolkodnunk, ahogyan mi a magunk érzései, elképzelései szerint gondolkodunk, hanem az szerint, ahogyan erről Isten beszél nekünk, velünk. És már is itt vagyunk annál a kérdésnél is, hogy a szeretetünk a gondolkodásunkat is érinti. Másfelől viszont arra is érdemes gondolni és szükséges tekinteni, hogy ez a szeretet és a szeretet az nem az a szeretet, amely magunkból indul ki. Óriási a különbség a magunkból kiinduló szeretet és az Istenből kiinduló szeretet között. Óriási a különbség. Mi valóban nem tudunk így szeretni. De az a mi életünk csodálatos lehetősége, hogy részesülünk az Isten szeretetéből, és ebből a szeretetből fakad a viszont szeretet, és az egymás iránti szeretet is. Mert ezt a szeretetet a Szentlélek termi a szívünkben. Ez a Szentlélek gyümölcse, a lélek gyümölcse. És ez azt jelenti, újra ki kell mondanunk, hogy az életünk titka, hogy szent lélekkel teli, és ez azért nagyon fontos, mert ez a felszólítás újra és újra elér hozzánk, teljetek meg szent lélekkel. Ne engedjétek csupán, ami belületek telik az életetek előterébe, hanem teljetek meg szent lélekkel. Kérjétek, hogy töltsön be. És kérjétek, hogy gyümölcsöző módon hasson az életetekre. De ebben is benne van ez a viszont szeretet. Szeretve vágyunk az együttlétre, szeretve vágyunk a Szentlélek közösségére, amelyben az Atya és a Fiú itt laknak, itt vannak velünk, hiszen ezt mondja Jézus, és mi ebből fakadóan tudunk viszont szeretni. Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből. És hallottuk eddig a szív és a lélek, és most halljuk az elme kérdését. Tegnap mondtam így, hogy szívvel, lélekkel szeretni valakit. Különös most a harmadik, amit hallunk ezen az estén, szívvel, lélekkel és értelemmel. Erről tanít bennünket most. Erre mutat most a nagy parancs, maga Jézus. Ez a hármas kerül elénk, arra kötelezel, hogy teljes értelemmel, intellektussal szeressük Urunkat, Istenünket. Vagyis a gondolkodási képességünk egésze, teljessége, úgy, ahogyan erre lehetőségünk van, ez legyen a szeretet szolgálatában. Mégpedig az Úr iránti szeretet szolgálatában. Így írtam le, hogy talán furcsálhat, és lehet, hogy ezt másként gondoljátok, hogy nem is furcsa ez, de mégis egy kicsit így gondoltam erre, először talán furcsálhat, ha azt mondom, a szeretet értelmes dolog. A szeretet értelmes dolog. A szeretet értelmi dolog. És nem véletlen az, hogy erről hallunk. Nem véletlen az, hogy ezt a területet is lefoglalja egészében a teljes szeretet. A nagy parancs erre is utal. Elménk, értelmünk, gondolkodási készségünk, képességünk egésze, ez az, ami lefoglaltan az Úr iránti szeretetben kell, hogy működjön. Mert sajnos általánosan az elme, az értelem tevékenységét ritkán kapcsolják össze a szeretettel. És furcsa mondanom ezt is, de ez körülbelül azt tükrözi, mintha azt mondanánk, nincs értelme szeretni, de hát nyilván ez csak most játék a szavakkal. Nem értelmes dolog szeretni, nem az értelem dolga a szeretet. Isten igéje azonban világossá teszi, összeköti ezt. Értelmesen szeretni. Vajon értjük-e ezt, hogy mit jelent? Én azt tapasztalom, hogy hódít az anti-intellektualizmus ezen a téren is. Nem csak itt, másutt is. Oka van ennek. Sok minden van a háttérben az emberi gondolkodás világának története miatt is. Nem nyitok meg nagyobb témákat, de ezen a területen is ott van. Szeretné, úgy tűnik egy érthetetlen, megmagyarázhatatlan érzés, lelkesedés, ismeret nélkül is. Magam is mondtam azt ezen a héten, hogy alapvetően nem definíciót hallunk a szeretetről, hanem a szeretetnek az átható voltáról hallunk. De ez nem azt jelenti, hogy a Biblia nem mutatja meg, nem mondja meg, hogy milyen ez a szeretet. Emlékezzetek a központi üzenetre, a szívdobbanására, úgymond a Bibliának, úgy szerette Isten a világot. És említettem ezt is már, hogy ebben, amikor ezt kimondjuk, akkor első hallásra talán mondanánk azt, és részben igazat mondunk, hogy ez azt jelzi, azt jelenti, hogy olyan nagyon. Hiszen ha ezt mondjuk valakinek, úgy szeretlek, akkor ebben benne van valami nem is megmagyarázhatatlan, de tényleg nem feltétlenül értelmes gondolatokkal leírt valóság, hanem egy olyan átható, olyan átfogó érzés, mint ami egy ölelésben valóban benne van. Úgy szeretlek. De ugye azt látjátok, és azt világosan ti magatok is értitek, és ha kell, róla bizonyságot tesztek, hogy ez az úgy szerette, ez nem csupán erről beszél. Hogy olyan nagyon szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta, hanem arról a döntésről, és a mögötte lévő megdöbbentően fontos tartalomról szól, hogy úgy szerette, vagyis, hogy nem az a szeretetének az iránya, hogy megadott mindent, amire úgy gondoljuk, nekünk szükségünk van, vagy ezt vagy azt helyreállította az életünkben, vagy így vagy úgy segített bennünket, hanem úgy szeretett, hogy a fiát adta, mert ő tudta és tudja, hogy nekünk Jézus Krisztusra és az ő megváltó kegyelmes indulatára és az abban megtörtént valóságos váltságra van szükségünk. Isten nem véletlenszerűen adta a fiát. Azért adta, mert nincs más megoldás, mert nincs más kiút. És bennünk lehet, hogy megfogan a gondolat, hát mi nem is így gondoltuk volna. Én már hallottam ezt, amikor valaki azt mondta, hogy én ezt nem kértem, hogy Isten ezt tegye. És úgy megdöbbenek ilyenkor. Hát nem kérted, én sem, de nem is kérhettem. Ki sem találhattam volna. Ez az Isten sokkal magasabb gondolatának és csodálatos tervének a valósága, amely tényleg hihetetlen, csodálatos, hódolatra indító igazság. Isten a szeretet útját, a legkiválóbb utat, a legfőbb parancsot úgy adja elénk, hogy abban ott az elme, az értelem szerepe. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből. Hallottuk már Ászáf Zsoltárának részleteit, egy picit figyeljünk most újra, akik tegnap itt voltak, most újra, és talán el is olvastátok ezt a 73. Zsoltárt. Ezt olvastam ott, a fordulat így következett be, a lábát már majdnem elvesztő, vagy az egyensúlyát elvesztő Ászáf életében, amikor irigységgel nézett azokra, akik körülötte voltak. Így történt a fordulat, elgondolkoztam rajta. Meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem. És aztán így mondja, ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Nagyon megrázó ez, amit Ászáf ír, és ha most egy kicsit átgondoljuk és ízlelgetjük, hogy mit is mond, akkor látni, érteni fogjuk, hogy mennyire fontos az, ami az ő életében, mint bemutató tulajdonképpen elén kerül. Mi van ott? Ott van benne a megértés igénye. Lát valamit, megzavarja. Eltölti kétségekkel, irigységgel. A saját életére nézve bizonytalansággal. És utána azt mondja, elgondolkoztam rajta. Elkezdett gondolkodni. Meg akarta érteni, vajon mi ez? Vajon miért történik ez? De túl nehéz volt. Önmagában túl nehéz volt. Megvallja őszintén, talán neked is volt már ilyen, nekem volt. Nagyon nehezen értettem, vagy egyáltalán nem értettem. De nem állt meg itt. És ez a csodálatos, amikor elmegy a forráshoz, bemegy a szentélybe, és ott a szentélybe Isten előtt, Isten elé borulva, hiszen Isten jelenlétébe megy ilyenkor, ott átéli, hogy megérti, amit addig nem értett. És így kapcsolja össze, ott van a megértés igénye, de ott van abban a képben, amit aztán később mond, az állatokhoz viszonyítva saját magát, ott van az ostobaság, és ott van a tudatlanság következménye. Mi az ostobaság, és mi a tudatlanság következménye? Ezt is elgondolkoztató hallani. Azt mondja, a kesergő és a sajgó szív. Miért kesereg az ember? Miért sajog a szíve? Mert nem ért. Mert nem lát Isten szerint. És azt mondja, nem akarok ilyen lenni. Nem akarok, vagy ilyen lennék, ha olyan ostoba és tudatlan lennék, akkor valóban ilyen lennék, mint egy állat, aki nem tudja átgondolni, hogy mi történik. De Uram, te megadtad nekem, hogy veled általad az én gondolataim helyre állnak. Megvan tehát a következménye az ostobaságnak, a tudatlanságnak, a meggondolatlanságnak, kesergés és sajgó szív, ugyanakkor megvan a megértés következménye is. Mi a megértés következménye? Ez a csodálatos mondat, amit ma is újra örömmel idézek. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ez a vallomás, ez a szeretet vallomás, ez a gyönyörködésről való vallomás, figyeljétek meg, összekapcsolódik az értelemmel. Gyönyörködöm benne. Ő benne. aki megértette velem, hogy ki ő számomra, és mit jelent, ami körülöttem van, és mi az én igazi életem kimenetele. Az Új Szövetségben Pál így írja Efézusba, ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Nagyon gazdag üzenet, de itt is figyeljétek meg, hogy kapcsolódik össze a szeretet, a megkapott szeretet, és a megismerés, az értelem, hiszen az Atya előtt hódoló apostol azért imádkozik, hogy a gyülekezet tagjai szeretetben gyökerezzenek meg, alapozódjanak meg. Miért? Hogy képesek legyenek felfogni Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Micsoda kettősség ez? A minden értelmet meghaladó szeretetet mégis fel lehet fogni Isten lelke által. Át lehet élni mélyebben. Meg lehet jobban, tisztábban érteni. Nem csak érezni, érteni, felfogni. És ez a kettő együtt jár. A felfogó képesség és a minden ismeretet meghaladó szeretet. Ez nem egymással ellentétes dolog. Összekapcsolódik. Filippibe pedig így ír, így imádkozik az apostol. Imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek. Ismerettel és igaz megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására. Olyan csodálatos ezeket olvasni. Olyan megindító, megrendítő, hódolatra késztető ezeket olvasni, ezt az imádságot. Azt kéri az apostol, és ez az imádság az én szívemen is ott van, hogy a gyülekezet tagjai gazdagodjanak szeretetben, és a szeretet gazdagodjon ismerettel, és igaz megértéssel, Isten dicsőségére és magasztalására. Látjátok, hogy kapcsolódik össze a szeretet, és az értelem, az ismeret, a gondolkodás, mert az Úr iránti teljes szeretet értelemmel telik el, hogy legyen. És amikor körülnézek és figyelemmel vagyok azokra, akik valahogy az Isten kapcsolatot őszintén mélyen keresik, érdekes számra, hogy mennyire idegenkednek gyakran sokan attól, hogy az értelem szerepe ott legyen az Isten kapcsolatban. Inkább a beavatottság, az átlényegülés, a kult szó. És néha furcsán, még ez is elhangzik, hogy szinte az értelem éppen kikapcsolandó. Mert nem érteni, hanem tapasztalni, érezni kellene. Van ebben érthető, hiszen van, amikor olyan száraz ismerettel rendelkezünk, lelkesedés nélkül, és nagy baj ez. De a fordítottja is, higgyétek el, amikor rendkívül nagy lelkesedéssel rendelkezünk, csak nem tudjuk, hogy miért. Furcsa dolog ez, de annak korszakai az életünknek, egy lelkipásztor írta le, hogy nem is mai a történet, de talán még ma is érvényes, hogy egyetemisták kapcsán az egyetemisták lelkesedése bizonyos dolgok iránt olyan nagy volt, ott dolgozott egyébként közöttük és szolgál gyakran. És akkor mondott egy példát, hogy egy Ausztráliában élő egyetemista rendkívüli módon lelkesedett azért a svédországbeli ifjúsági vagy egyetemi felkelésért, amit egyébként, mondom a példát, lehet, hogy már nem pontosan, Németországból indítottak el. És ő Ausztráliában lelkesedett a Svédországban lévő egyetemista felkelésért, amit Németországban indítottak. És akkor megkérdezték tőle, hogy na de mi volt az? Azt nem tudta. De benne volt. Mert hát ha az ifjúság felkel, azt érdemes támogatni. Most nem akarom ezt egyoldalúvá tenni, de vannak korszakai az életünkben, amikor úgy lelkesedünk, hogy nem tudjuk, hogy miért. És senki ne vegye a lelkére, hogyha ezt bántónak érzi, mert senkit nem akarok bántani, de hogy lehet úgy lelkesedni valamiért, hogy nem tudom, hogy mi az pontosan. Csak azért, mert úgy benne van ez a légkörbe, meg ez most úgy mindenki számára úgy tűnik, hogy fontos. Meg lehet vezetni ennyire bennünket? Anélkül, hogy megértenénk, hogy mi is a lényege a dolgoknak, úgy látom, hogy igen. Mert az ember valóban néha megtapasztalni akar, vagy érezni akar, nem okoskodni akar. És ebben van igazság. De a Szentírás folyamatosan és egyértelműen gondolkodásra késztet. Megtanít bennünket Isten gondolatai szerint értelmesen, józanul, és valóban lelkesen gondolkodni. Mert a kettő nem kizárja egymást, hanem összetartozik. Emlékeztek, a szeretet himnuszát idéztem vasárnap. Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ez így van. Lehetek rendkívül jól képzett. Mindent ismerek, mindent tudok. Hatalmas hittel dolgokat megmozdítok. És közben nincs bennem szeretet, semmi. Olyan ez, úgy tűnne ez, mintha a szeretet tényleg független lehetne az ismerettől, a bölcsességtől. De azért gondoljátok el, ez fordítva is igaz. Vagyis semmi vagyok, ha csak olyan szeretet van bennem, amiben nincs helyes ismeret, bölcsesség és hit. Összefoglalóan nincs benne értelem. Mert így van értelme a szeretetnek. És ez az egyszerű mondat, hogy így van értelme a szeretetnek, jól leírja az összefüggést. Igen, úgy van értelme a szeretetnek, az Úr iránti szeretetnek, ha az a teljes elmével valósul meg. Ez tehát azt jelenti, hogy a gondolkodásom, újra idézem, teljes képességével kell szeretni Istent. Vagyis a gondolatainkat összpontosítani kell rá. Be kell, hogy töltse az elménket ő. És amikor elkalandoznának a gondolataink, és lehet, hogy ez itt is itt megtörténhet velünk, a templomban, akkor fogjul kell ejteni a gondolatainkat. Hogyha ismeretek, okoskodások emeltetnek fel az Isten ismeretevel szemben, akkor le kell rombolni. Erről beszél az apostoli tanítás. Ezeket a magaslatokat. Hogy fogjul ejtsük a gondolatainkat Istennek. Tudatosan szembe kell szállni minden olyan dologgal, ami elvonja a figyelmünket az Úrról. Ezért nagyon fontos, életbe, lélekbe vágóan fontos, hogy amikor mondjuk fölkelünk reggel, a gondolatainkat ne a hírek hassák át. Sokszor mondtam már, de mondom újra és újra, ha 7-szer kell, akkor 7-szer is. Ne azzal ébredjünk, hogy bekapcsoljuk a rádiót, vagy kézbe veszünk valamit, amin híreket olvasunk, hanem vetkezed be az igét. A gondolataidat összpontosítsd Isten gondolataira. Az életedet vezesse az, amit a te jó pásztorod, az Úr Jézus mond neked, és ne az, amit mondanak kívül. Mert el fogják rabolni a szívedet. El fogják rabolni a gondolataidat. El fogják hangolni az életedet. Ahelyett, hogy te az Úrra összpontosítanál. Miért mondja ezt? Teljes elméből. Mert oda kell koncentrálnom. Oda kell figyelnem, és akkor ezen keresztül már egészen másként értelmezem a dolgokat. Mert higgyétek el, az Isten igén keresztül meg tudjuk mérni, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Mi az igaz, és mi a hamis. Mi a jó, és mi a rossz. De ha nincs ott a szívünkben, akkor mindenféle gondolatnak és tanításnak szelében ide-oda hányódunk. Így van értelme a szeretetnek. Ő rá kell összpontosítanom. tudatosan szembe kell szállnom minden dologom, mert elvonja a figyelmemet az Úrról. Különös, ahogyan Jób sokféle szenvedés között egy nagyon fontos szövetségkötésről szól. Talán többen vagytok, akik ismeritek, s hanem érdemes megismerni. Ezt mondja, szövetséget kötöttem a szememmel, és amit mond, az egy nagyon lényeges dolog egy férfi számára, hogy ne tekintsen a szüzekre. Figyeljétek meg ezt a döntést. Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Ez egy tudatos, értelemmel teli döntés. Így kell elköteleződnie a férfinek, és természetesen más nem értelmében a nőnek is. El kell köteleződnöm valaki mellett, mert egy férfinek a felesége mellett úgy kell elköteleződnie, hogy szövetséget köt a szemével, hogy nem fog másra nézni. Tudatosan dönt, hogy akihez tartozik, ő köti le a szívét. Mondhatja valaki, ó, hát azért ez egy kicsit túlzás. Ez nem túlzás. Ez az, ami a szeretet teljességéről beszél. Mert ez az értelemszerű lekötöttség, lefoglaltság. Az Atya Isten gyermekeit úgy szereti, hogy a gyermekeinek valóban az Atya iránti szeretet és hűség kell, hogy legyen a legfontosabb. A menyasszony, a vőlegény iránt olyan szeretettel fordul, hogy nem néz másra. Tudatosan csak a menyasszonyára, vagy a vőlegényére. És így van egy férjel és egy feleséggel. Mert ha másra tekint, akkor nem teljes a szeretete. Sokszor eszembe jut ez az ének, pop dal, amelyik így hangzott, szeretlek is, meg nem is. Tudod, így van ez. Hát, ha így van ez, az nagy baj. Az nagy baj. Mert nekünk nem így kell szeretni, hogy igenis, meg nem is. Nekünk nem kell játszani az igenekkel, meg a nemekkel. Mert azt mondja Jézus, legyen az igened igen, a nemed meg nem. Ami e felett van, az a gonosztól van. Radikális ez? Egyértelmű ez? Igen. Jézus ezt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Értitek? Az nem úgy van, hogy szeretem Jézust, és közben teljesen másként élek, mint ahogyan ő élt, meg egészen másként gondolkodom, mint amire ő utalt, megvezetett. Ez csak egy szólam, ez csak uramozás. Hát ha szeretem az Urat, ha szeretem Jézust, akkor őt követem. Akkor nem követek mást. Akkor nem megyek más felé, akkor nem járok más úton, csak az övén. És figyelitek, látjátok, ez nem az érzelem dolga csupán. Szeretlek téged. Úgy szeretlek téged. Hanem ez azt jelenti, úgy szeretlek téged, hogy a parancsodat parancsnak tartom. Hogy a szavadat igaznak tartom. Hogy magamat ehhez tartom. Így hiszek benned. Ennek így van értelme. Teljes engedelmességben, teljes ragaszkodásban, teljes lefoglaltságban. És akkor tegyük fel a kérdést. Tedd fel magadnak. Vajon tényleg lefoglalja a gondolataimat az én Uram? Mi foglalkoztat téged? Mi foglalja le a gondolataidat? Mi van a homlok terében az életednek? Mert az Úr iránti szeretetnek le kell kötnie az értelmünket, az elménket. A szerelemben is így van ez. Majd, hogy nem jár más az ember fejében, csak a szeretett társa. Ő körülötte forog minden. Ő hatja át a gondolatot, az érzést, az akarást, a tervezést, a kivitelezést, a vágyat. Mert valóban benne gyönyörködünk. Mert ő a legfontosabb. Sajátosan és leszámolva az élettel a költő Ady Endre írta a versét, Álmom az Isten, bizonyára többen ismeritek. Így szól, batyum a legsőjösebb nincsen, utam a nagy nihil, a semmi, A sorsom menni, menni, menni. És az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni, az álmommal, nagy, bolond hitben, és csak ennyit szólni, Isten, Isten, és újból imádkozni. Nem bírom már harcon vitézül, megtelek Isten szerelemmel. Szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Ilyen jó, hogy a mi útunk már nem a nagy nihil, a semmi, hanem a szeretet útja, ahol valóban megtelünk Isten szerelemmel. Ez a szeretet, ez kapcsolatban valósul meg. Ez nem elmélet, ez az élet maga. Ha szeretek valakit, azt a vele való közösségben élem meg, és gyakorlom. Akkor is, ha rágondolok csupán, szüntelen, de akkor is nyilván, amikor a vele való közösség tudatos megélésében, abban a minősített időben vagyok vele, amit vele töltök. Másik költő, József Attila írja Istenem című versében, csak néhány részletét mondom, ismeritek ezt is, Istenem, én nagyon szeretlek, én szíve lennék a szívednek. Ha nevetnél, én is örülnék, vacsora után melléd ülnék. Te az én szívemet elkérnéd, s én hosszan sok szépet mesélnék. Nem ilyen költői módon, de akár így is. Vajon milyen közösségben vagy te a téged szerető Úrral, aki úgy szeretett, hogy átölelt Jézusban, aki úgy szeret, hogy megtart az ő kezében, aki úgy szeret, hogy elvisz majd az ő örökké való szeretetéből, letöröl rólad minden könnyet. Te hogyan szereted őt? Mert azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elméből. Gondold át, hogy mit jelent ez. Amen. Mielőtt imádkoznánk közösen, arra bátorítok megint mindenkit, hogy most magában csendesedjen el, és egy imádságban feleljen Jézusnak arra a szavára, amit most felidézek. Gondolja át újra, hogy vajon tényleg hogy vagyunk mi az ő szeretetével, és milyen ígéretet kapunk akkor és arra, amikor az iránta való szeretet az életünkben megvalósul. És jó lenne ezt egy csöndes, magunkban elmondott imádságban valahogy Isten elé tárni. Hol tartunk? Hol tartok én ezen a téren, és segítséget kérhetek, és aztán nagy reménységgel indulhatok, mert csodálatos ígéretet mond. Ezt mondja Jézus, aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Ó, milyen nagy ajándék, hogy Jézus azt mondja, kijelenti magát. Kijelenti magát annak, aki szereti. Szereti őt, aki megtartja a parancsát. Az fogja tudni, látni, érteni, hogy mi az ő terve vele. Csendesedjünk el, és egy rövid imádságban magunkban gondoljuk ezt az ígét is végig, és tárjuk fel a szívünket előtte. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy megtelhetünk az irántad való szeretettel, szerelemmel, és ez áthathatja az egész életünket, szívünket, lelkünket, elménket. Köszönjük neked, hogy ez a szeretet, ez amikor betölt, akkor a veled való közösség tölt be, lelked. Köszönjük, hogy amikor ennek vagyunk a részesei, akkor van értelme a szeretetnek, és van értelme mindennek az életünkben. enélkül pedig olyan értelmetlen és olyan hiába való minden. Semmit vagyunk és semmi hasznunk abból, amit teszünk. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne csak halljunk valamit, ne csak értsünk most is, hanem engedjük a szívünkbe, és engedjünk annak, amit mondasz. Mert akkor kijelented magad nekünk. Vágyunk erre, Urunk, és kérünk téged, hogy cselekedj így az életünkben. Hogy lássuk, hogy értsük, és hogy tapasztaljuk meg, hogy vezetsz, hogy megértjük, hogy merre kell mennünk, hogy mi a dolgunk, hogy éppen most mire, hogyan kell reagálnunk. Kérünk, könyörülj rajtunk, és áldj meg bennünket. Köszönjük, hogy már megtetted, és köszönjük a te drága igédet, amely ma is élő és ható, és eljut a szívünk mélyéig. Áldunk téged, hogy ennek lehettünk részesei, és köszönjük neked a jelenlétedet, a velünk létedet, és minden kincsedet. Amen.